héten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Asszó, a Nemzeti Sport Rádió vívás magazinja. Két hetente szerdán 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, itt a Nemzeti Sport Rádió vívó magazinja jelentkezik, az Asszó című vívó magazin, és szokásos beszélgető társam Fodor Kende, aki a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, korábbi kiváló kardvívó, olimpiai 5. világbajnoki 2. helyezett. Szervusz, Kende!
Szia, köszönöm az újabb meghívást!
Én pedig Varga Péter vagyok, és akkor csapjunk is bele. Az Európa-bajnokságon, a világbajnokságon, és hát gyakorlatilag a teljes szezonon túl vannak a vívók, és arra gondoltunk, hogy most egy rendhagyó adást csinálunk nektek, méghozzá leginkább azokhoz szól majd ez a következő szűk fél óra, akik azon gondolkodnak, hogy elmenjenek vívni, vagy azon gondolkodnak, hogy a gyermekeiket elvigyék vívóterembe, vívóedzésre, mert hogy az egyik legnépszerűbb sportág Magyarországon még mindig, és ennek nagyon örülünk, a vívás, de hát akkor Kendével kapcsolatban még említettem volna, hogy ő utánpótlás edző is. Vezess be minket az utánpótlás vívás rejtelmeiben, mikor kell elkezdeni vívni, és gyakorlatilag milyen feltételek várják a gyerekeket, akár létesítményeket illetően, akár az eszközöket illetően, és miért jó egyáltalán a vívást nagyon fiatalon elkezdeni.
Miért jó vívni? Hú, ezzel nagy vihart fogok kavarni, mert azt gondolom, hogy a világ legjobb sportja. Leginkább én azt gondolom, a vívás a legéletszerűbb, lehető legtöbbet tudja adni a mindennapokban, hogyan kell a dolgokhoz hozzáállni, hogyan lehet megélni a sikert, akár a kudarcot, miért érdemes dolgozni, egy nagyon jó gondolkodási módodra, nagyszerű közegbe viszi be az embert, én azt gondolom. Azért jutottam, hogy többi sportág is fantasztikus, de ha engedtessék meg nekem azt, hogy én úgy nyilatkozok, hogy szerintem a vívás a legjobb a sportágok császára. Mikor érdemes elkezdeni? Igazából vívni bármikor érdemes elkezdeni. Az a kérdés, hogy ki milyen pályát szeretne leírni. Ha valaki alapvetően a gyermekét szeretné elvinni, én azt gondolom, hogy körülbelül ez a másodikos, elsős, másodikos korcsoport az, ahol lehet ezt elkezdeni, mert akkor már valamennyire van egy mozgáskultúra, vagy legalábbis elkezdett kialakulni. Nálunk őszinte leszek, mi a másodikos gyerekekkel szoktunk kezdeni, mert elsőben a gyereknek olyan sok új élmény jön mindennapokban az iskolával, hogy nehéz még a vívást is megtartani, főleg úgy, hogy fegyverrel dolgozunk, még ha nem is a legelejétől, tehát azért ez egy komoly fegyelmet igényel.
De hamar megkapják a kardot, tört pár baj, tört, hát, ez mikor jön
sokat,
ez a
nagyon
pillanat?
Sokat változott, én ugye idén leszek 50, amikor én elkezdtem vívni, akkor én 2-3 évig pengét sem nagyon láttam, hanem lábmunkáztam és minden más csináltam, ma már ez lehetetlen, hiszen olyan sok sportág van, olyan nagy a piac, hogyha nem tesszük aktívan, nem tesszük élménygazdagá az edzéseket, akkor egyszerűen elmennek a gyerekek. Tehát én azt gondolom, hogy nálunk egyébként ugye a feleségem Csaba Edine viszi a legkisebbeket, kb. 2-3 hónap, ami kell ahhoz, hogy legalább a lábmunka elkezdjen kialakulni, kicsit a szabályokat elkezdjen mindenki megérteni, ugye mi karddal foglalkozunk, hiszen a három fegyver nem jelentősen más szabályrendszerében. Már nincs ez a 2-3 éves, tehát egyszerűen ez nem fér bele. Ennek van előnye, van hátránya, hiszen gyorsabban észre lehet venni, ha valakinél egy kicsikét érzékenyebb, kicsit jobban rááll a testa erre a mozgásra, hiszen a vívás egy féloldalas sportág. Ugye ezért is teszünk nagyon-nagyon sok kiegészítő sportágat, vagy nagyon sok mindent kell azért csinálni, hogy alapvetően a jobb és a bal oldal között a különbséget, ami valaki ránéz egy vívóra, jól láthat, hogy a jobb kezesnek a jobb lába mindig elős, nagyobb lesz, mint a bal és ugyanez fordítva. Tehát ugye ezzel dolgozunk, de én azt gondolom, hogy meg lehet találni ebben a korcsoportban azokat az edzőket, azokat a klubokat, ahol jól el lehet kezdeni. Ha valaki,
igen. A fővárosban ez így van, ezt alá tudom én is támasztani, de vidéken is hasonló a helyzet? Tehát akik mondjuk vidéki gyerekek megtalálják a számításukat?
Jelen pillanatban a Magyar Vívószövetségnek 103 tagszervezete van, és gyakorlatilag az egyesületek teljesen lefedik Magyarországot. Én nyugodtan merem azt állítani, hogy bárki, aki vívni szeretne, 30 kilométeres körzeten belül egy, de lehet, hogy két klubot is fog találni. Persze a nagyvárosok, vagy akár Budapestet ebből emeljük, hiszen Budapesten belül néha 3-4 utca választ el két klubot, de vidéken abszolút. Inkább az a kérdés, hogy a legelején ki milyen fegyvernemmel szeretne foglalkozni, hiszen itt ugyanaz érvényes, mint a nemzetközi tendenciákban, tehát párbajtőrrel foglalkozó klubbal, klubból van a legtöbb. Törből és a karból pedig kevesebb van, de
ugye említetted, hogy ti karddal foglalkoztok, viszont azt szokták mondani vívó berkeken belül, nyilván te is hallottad, hogy a tőr a vívók első fegyvere. Ez mennyire igaz a napjainkban? Régen ezt nagyon sokszor...
Régen igaz lehetett, ma már nem. Van egy általános mondás, ami vívó berkeken belül van, és aki éppen melyik fegyvernemet képviseli, az alapján mondja, hogy kiből milyen fegyvert, vagy fegyvernemmel fog vívni. Én azt gondolom, hogy én inkább megfordítanám, egy jó klubot, egy jó nevelőt, egy jó edzőt kell találni, és egyébként, ha jó edzővel van valaki kezd el dolgozni, és nehogy Isten, vagy adott helyzetben több lehetőség, több fegyver nem is dolgozik az adott klubban, akkor ők jó irányba fogják terelni. Tehát alapvetően egy párbajtőrhöz alkalmas, lelki, beállítottságú sportolót nem kell kardon ott tartani, mert nagy a különbség. De ugyanígy a törre, karddal, párbajtőrre vannak különbségek. Én azt gondolom, hogy egyébként ez nagyságrendig az edző, vagy a klubvezetésnek a felelősség, hogy egy jó fegyver nem irányába terelje a sportolót, vagy a gyermeket. Hiszen...
Ezt hamar észre lehet venni? Hogy ő nem
nehéz.
Feltétlenül kardozónak lesz majd jó, hanem viszont kiváló párbajtőröző lehet?
Én azt gondolom, hogy vannak, mind a három fegyvernemnek vannak olyan jellemzői, amelyek alapján ezeket észre lehet venni, de ennek az ellenkezés igaz, az már nem működik, ami annak idején a nagyoknál, ugye Gerevics Aladárról lehet tudni, de nagyon sok egy más sportolóról is, hogy nem csak egy fegyvernemben, hanem több fegyvernemben is szerzett olimpiai érmet, vagy olimpián vett részt. Ma már ez a több fegyvernemben vívunk, ez nem nagyon működik. Próbaszerűen, vagy élményszerűen kiszokták próbálni a sportolók, de olyan nagy a különbség, hogy
nem is használ egyébként a gyerekeknél, hogyha mind hárman elsajátítják?
Nagyon az nagy elején. A különbség mozgásban, azért vannak átfedések, tehát, hogy például én azt gondolom, hogy például a mai törvívás nagyon sok lábmunkát a kartól vesz át. A párbajtörben nagyon sokszor az a technika, amit a törben használnak, az jól átvehető. A párbajtőnek az a fizikális, vagy az a taktikai felkészülés, amit sokszor csinálnak, ezt jól lehet elvinni a karba, tehát, hogy jól lehet ezt ötvözni. Azt, hogy valaki egyszerre kettőt, hármat, ez kevésbé, és akkor itt van még a tör, vagy a szúró, meg nem szúró, vagy vágószúró fegyvernemek között a különbség, tehát a tör és a párbajtör között még mindig több az átjárás. A kard ugye egészen másfajta mozdulattal lehet tust adni, ott már azért sokkal ritkább.
Mennyire népszerű most a vívás? Nyilván az, inkább úgy szeretném megkérdezni ezt, hogy Európa-bajnokságok, VB-k, sikeres olimpiák után van boom, ami azt illeti, hogy sokkal többen jelentkeznek, vagy van egy tendencia, amit megfigyeltek, hogy évről évre X szám, amire lehet számítani?
Alapvetően az igazán nagy bumokat az olimpiák hozzák. Uh-huh. Tehát ott van egy nagy kiugrás, és olimpiától olimpiáig megy ez a hullám. Jelen pillanatban én azt gondolom, hogy mi egy jó hullámon vagyunk, de azt is látni kell, hogy én azt látom, akár a saját klubom tekintetében, vagy más visszajelzések tekintetében, hogy a többi sportág nagyon felerősödött. Tehát ami kevésbé is van eredmény, jó marketinggel, jó megjelenéssel, komoly aktivitással sok gyereket el tudnak vinni a más sportágok irányába is. Én az EBVB-k tekintetében nem látom ezt a plusz hozzáadott értéket, azzal együtt, hogy ezzel persze azért lehet jól marketingelni, de alapvetően az olimpia az, amely fajsúlyos.
Mi az, amit először megtanítotok a kardozóknak?
Hú, na,
mik az első dolgok?
Első, akkor bemész egy terembe, akkor hangosan köszönsz. Tehát ez a 1.0-ás, amelyet remélem, hogy mindenhol tanítanak. A karban nagyon fontosak a szabályok, fegyverrel, vagy a vívásban fegyverekkel dolgozunk, tehát vannak szabályok, amelyek írottak és iratlanok be kell tartani. Egy komoly rendszert épít minden klub, minden edző, de alapvetően együtt kell tudnunk működni. Zárójelben mindegyik fegyver nem ugye egyéni sportág. A vívásban van csapat, inkább váltóverseny, mint csapat, klasszikus csapat, de alapvetően a vívás egy egyéni sportág, ez ego trip, tehát itt csupa nagyszerű egóval, igen, erős egóval jelentkező versenyzők vannak.
Ezt és tudni... már ezt így erősítitek?
Nem kell erősíteni, ez viszonylag gyorsan kijön, de
tehát egy kis gyerek...
Na igen, tehát lehet látni ki az, akiben benne van az a plusz, és akkor ezeket kezelni kell, mert mondjuk van 20 gyerek, aki mindenki azt gondolja már másfél edzés után, hogy ő mindent is tud a sportágról, és akkor ezt kezelni kell. Nagy Isten, még fegyver is van a kezükbe, tehát hogy azért ennek kell lenni elég katonás, nem véletlen, hogy egyébként régen a katonai oktatásban, vagy a katonai nevelésben a vívás klasszikusan benne volt, és nagyon sok szabályunk, vagy szabályrendszerünk máig onnan eredeztethető. Szóval én azt gondolom, hogy a koncentráció, a lábmunka, a szabályokat megtanulni, legyen ez egy kritika, ugrálni, ugrókötelez, alapvetően sportmozgásokat. Kökény Beának volt egy nagyszerű nyilatkozata, egy másik műsorban láttam, hogy alapvetően a gyerekeket meg kell tanítani mozogni, és tehát bizonyos mozgások sajnos hiányoznak, amelyek a vívás oktatásához is kellenek. Hát ezekkel is elmegy az idő.
Van kiegészítő sportja a vívásnak, amit ajánlottok?
Szinte minden.
Igen.
Szinte nagyon sok van. Ami publikus lehet, az bármi, ami a szabadban van, illetve ami jót tesz. Nagyon sokan úsznak, hiszen az úszás egy kifejezetten jót tesz az izületeknek. A futás nagyon sokan futnak, amely alapvetően a vívásban kevésbé jön össze, de egy nagyon jó kitartást, nagyon jó állóképességet. De mondhatnám, mi annak idején nagyon sokat jártunk squasholni. Most van ez az újfajta ütősportág, de nagyon sokan teniszeznek, sokan fociznak, tudok olyanról, aki boxol, tehát ott szinte minden lehet kiegészítő sportága a vívásnak.
Hány éves kortól érdemes elkezdeni vívni, és mikor nem késő még elkezdeni vívni?
Én fegyvernem tekintetében egy picikét széthoznám, én azt gondolom, hogy törben és kardban 8, ha valaki alapvetően versenyzéssel szeretne foglalkozni, akkor ez a másodikos korosztálytól érdemes, van, aki korábban kezdi, ez felfogás kérdése. Párbajtőrben is ugyanitt kezdik. A párbajtőr annyival másabb egy kicsikét, hogyha valaki egy kicsikét később kezdi, akkor ugyanúgy utol lehet érni a saját korosztályát. Az a különbség, hogy ilyenkor több idő kell ahhoz, hogy valaki utol érje azokat, akik már 3-4 évvel mennek. A párbajtőr rendszer annyival egyszerűbb, hogy ez pótolható. Zárójelben azért egy türelem kell. Ha valaki önmagában mivel szeretné kipróbálni. Most sajnos magam ellen fogok beszélni, a párbajtőr az, amely leginkább erre alkalmas, hiszen gyakorlatilag egy-két alkalommal el lehet mondani, hogy mit kell, hogyan kenni, sokkal szabadabb, sokkal freestyle-ban lehet mozogni. Nagyon egyszerű a szabály, szúr meg a másikat, igazából teljesen mindegy, hogy hol, és ezt nagyon sokan lehet, hogy a szabadidő vívás egyébként kifejezetten erősödik, és azért az látszik itt a szövetség részén, látom is, hogy alapvetően a párbajtőr fegyver nem ebben a legérintettebb, és a törkard az alapvetően azok fogja össze, akik versenyeztek, vagy megtanulták, de nem akartak a klasszikus versenyrendszerben szerepelni. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a saját helyét. A kérdés az, hogy ki mit szeretne a vívásból kivenni, hova akarja magát elhelyezni a magyar vívásban.
Tudsz olyan élsportolót, aki nagyon későn kezdte a vívást, és ettől függetlenül szép eredményeket ért el?
Hát a maiak között már nem fogok ilyet tudni mondani, akikkel én is kezdtem, mi már abban a korban nőttünk fel, hogy alapvetően ez a másodikos, harmadikos, de a régi nagyok között nagyon sokan 14-15 évesen kezdték el, de egy egészen más világ volt. Én azt gondolom, hogy nehezen lehet ezt összehasonlítani, mint az olimpiában, meg világbajnossággal. Nem ugyanaz a sportág, meg ugyanaz a versenynek a neve, de olyan nagy eltérések vannak akár 2-3 ciklus között, hogy hogy nehezen összehasonlíthatók, akár a szabályrendszerben, akár a mozgásban, akár az, hogy mennyi versenyző érhet oda. Én nem nagyon hoznám. Ma már későn kezdeni, nagyon későn ez a 18-20 környékén, az már én azt gondolom, hogy klasszikus szabadidővívásban fér bele csak.
Beszéljünk akkor előről egy kicsit erről a klasszikus szabadidő vívásról, mert nekem ugye azzal kezdtem, hogy a gyerekek hogyan és mikor tudnak elkezdeni vívni, mikor érdemes őket vinni vívóterembe, de biztos vagyok abban is, hogy vannak felnőttek, akik látnak egy versenyt, vagy akik már régóta szemeznek azzal, hogy szívesen elmennének vívni, de még nem tették meg. Aztán jön az elhatározás 30-40 éves kor környékén, hogy hoppá, kipróbálnám. Nekik milyen lehetőségeik vannak?
Úgy néz ki, hogy a szabadidő vívásnak van egy olyan része, amelyet külön kell kezelnünk, ez pedig a veterán vívás, a 40 fölött. A veterán vívásban nagyon sokan azok a vívók szerepelnek, akik korábban vívtak, és gyakorlatilag később újra elkezdik vinni. Így gyakorlatilag 10 éves ciklusonként vannak a korosztályok, de én ismerek olyat, ugye nálunk is van veterán vívás, műkarddal, aki szülő és lejött, és azt mondta, hogy 40-40 plusz évesen megtanulja a mozgást, türelmesen, és gyakorlatilag utána eljut odáig, hogy akár versenyezzen.
És eredményt ért el? Mármint úgy mondom, hogy sikerül, már az is nagy eredmény, hogy megtanulta az alapmozgásokat.
Igen, tehát egy 40 plusz, tehát ebben a korban nehezebb egy kicsikét, főleg azért, mert alapvetően nagyon sok gyakorlás kell hozzá, itt az embernek azért már kifejlett énje van, énképe van, tehát nagyon sokszor olyan, mintha visszamennénk az óvodába egyébként egy-két ilyen edzés, hiszen aprólékos, pici mozgásokat kell.
Hát emlékszem, amikor elkezdtem nálad vívni.
Igen, hát nem tudod, te hogy érezted magad?
Megmondom őszintén, hogy nagyon új volt az egész, tehát pont a mozgás, a féloldalas mozgás, tehát sok minden akkor, amikor a kitörést mutattad, hogy az éppen hogy kell jól csinálni, szóval volt sok újdonság
nem,
benne.
Nem könnyű, és alapvetően...
És hát a koordináció.
Hát
ugye,
a koordináció, és igen,
fontos.
Tehát, hogy kinek mennyire sportos, ki mennyire tudja ezt vinni, én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha valaki türelmes, akkor alapvetően ezt meg lehet csinálni, és oda lehet érni. Vannak ilyen veterán vívók, akik alapvetően egyébként odaértek nálunk, és más klubban is tudok olyat mondani, aki látta, tetszett neki, elment egy klubba, tett bele időt, türelme volt végigvárni, megcsinálta, le is igazolták, és van eredménye. Mihez képest mi az eredmény? Tehát a saját magához képest előre tud lépni, egy versenyen vannak győzelmei, akár döntőt vív, 8-as döntőbe bekerül, én azt gondolom, az már előrelépés, aztán persze lehet tovább menni. Itt azért az, hogyha valaki évekig csinálta korábban, vagy gyerekkorban tanult, azért az jelentős előny. De ezzel együtt még egyszer mondom, hogy ha valaki 14 fölött is szeretne vívni, akkor ugye a veteránban nem fog beleesni, hiszen az 40-től működik, 40 életévtől lehet veterán versenyen indulni, de alapvetően le lehet menni egy klubba, mindenhol van szabad, vagy nagyon sok helyen van már szabadidővívás, és ott az edzőkét, vagy a klub vezetése megmutat mindent.
Egy kicsit arról is beszéljünk, hogy mi van azokkal a vívókkal, akik nagyon tehetségesek, és mik az első ilyen nagy tornák az utánpótlásban, amin ők részt tudnak venni?
Mind a három fegyverrendben, tehát a törnél, a párbajtörnél és a karnál is vannak az úgynevezett Sport 21-es versenyek, ezek a gyerek újon serdülő korosztályos versenyek, pici elterés van a korosztálybeosztásban, alapvetően, illetve ez a gyerek alatt változó, vannak versenyek, itt érdemes elkezdeni. Itt, ha már valaki egy kört megy, ugye külön másfajta versenyrendszer van, mint a világkupákon, tehát nem egy direkt kieséses, hanem egy ilyen finomított verseny, tehát hogy egy vereség után nem kötelezően van vége a versenynek. Itt lehet szépen lassan megszerezni ezt a versenyrutint, amiből egyébként a válogatottak, vagy a felnőtt válogatottak is dolgoznak, hiszen lehet akár a férfi párbajtör csapatról lehet tudni, hogy ők nagyon sokáig együtt vívtak, és gyakorlatilag ezt a versenyrendszert a Magyar Vívószövetség versenyrendszerében nőttek fel, hiszen nagyon-nagyon sok versenyen küzdöttek együtt. A párbajtörnél Kulcsát Győző körverseny van, törnél Fülöp Mihály körverseny van, és Garnál Prigerevics Kovács Kárpáti GKK névre hallgató körverseny van. Itt nőnek bele a gyerekek magában a versenyzésben, én tanulják meg, hogyan viselkedünk egy versenyen, hogy kell oda menni, stb. Stb. És utána pedig elindul a kadett junior felnőtt, amely alapvetően már a Nemzetközi Vívószövetség korosztályos besorolás alapján megy.
Hogy és mikor látjátok egy vívón, vagy miből tudjátok megmondani már nagyon fiatalon, hogy valaki tehetséges, és mennyire találjátok el, hogy tényleg ő belőle aztán nagy vívó lesz?
Én nagyon sokáig azt mondtam volna, hogy lejön valaki, és akkor lehet látni, hogy olyan a beállása, úgy van, és megy előre, akkor az ott dobjunk el a kapát, kaszát, és akkor megvan a tehetség. Nem kötelezően azt látom egyre inkább, hogy nagyon sok munkával és kitartással egyébként, hogyha valakinek van ilyen született tehetsége, azért ez pótolható. Sőt, nagyon sokszor egy tehetséges gyerek, aki viszont korán eredményeket hoz, neki is eljön az időszak, amikor utol fogják érni, amikor belefut egy-két pofonba. Ők néha gyorsabban hajlandók feladni, hiszen nem kiégnek, hanem eddig, amit olyan könnyen elértünk, az másnap már nem könnyen elérhető. Eddig én voltam az élet császára, azt másnap jön valaki és lever, mint egy poharat. Tehát, hogy ez úgy nehezen megy. Viszont az, aki alapvetően lépcsőről megy fölfele, és megtanulja azt, hogy nem adják olcsón, nem adják könnyen, ők sokkal kitartóbbak. Ennek az ötvözete a klasszikus és az álomszerű, de azért ebből ez nagyon kevés, tehát név nélkül mindenkinek tudnék mondani hullámvölgyeket és hullámhegyeket, de ez normális. Egy jó edzőnek én azt gondolom, hogyha valaki kitartó, de kevésbé jönnek az eredmények, neki fontos, hogy bent tudja tartani, ha pedig valaki nagyon tehetséges, de jön a hullámvölgy, akkor a nagy feladat az, hogy ezt a hullámvölgyet hogyan lehet minél gyorsabban túlélni és a következő csúcsok irányába menni.
Nem sokára azért majd az utánpótlásnak elkezdődik az idény, és én úgy tudom, hogy készültél a versenyeket illetően. Mik lesznek most egyrészt a Magyar Vívószövetség legfontosabb utánpótlás versenyei, illetve a nemzetközi tornáknál mire érdemes fölhívni a figyelmet?
Hát ma holnap, ha minden igaz, akkor már kint lesz az utolsó igazításokat végezzük a versenynaptárunkon. Ugye itt mindig a nemzetközi, az európai és a Nemzetközi Vívószövetség naptárhoz igazítjuk a magyart, ami azért nem egy könnyű sztori. Az látszik már, hogy a szezon sokkal korábban kezdődik, tehát szeptember második, harmadik hetétől bizony már hazai versenyek lesznek, korábban ez általában azért októberre esett. Ne felejtsük el, hogy április után kvalifikáció van már az olimpiára. Ugye a Nemzetközi Vívószövetség ígéretével ellentétben nem csökkentette a versenyek számát, úgyhogy a felnőtteknek kifejezetten hosszú szezonja lesz, és ugye ez a kadett és a junior ehhez igazodik. Én azt gondolom, hogy mind a három fegyvernem és mindegyik szakákban megtaláltuk azt az ideális kombót, ami mindenkinek jó. Hosszú évek óta én azt gondolom az egyik leg kiegyensúlyozottabb naptárt sikerült összerakni. Egyébként az utánpótlásnak, tehát a kadettnak és a juniornak az első igazán nagy nemzetközi megmérettetése az Rómában lesz, majd az Európa bajnokság, de itthon is lesz megszokott európai körverseny, lesznek világkupák, és a két klasszikus nagy verseny, tehát a párbajtő GP, illetve a kard VK is jön majd Budapesten.
Igen, említetted a kadettet, ugye az ifjúságiak alatti korosztályokban. Te hogy látod, milyen tehetségei vannak most a magyar vívásnak?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok tehetséggel van szerencsénk együtt dolgozni. A különbség az, hogy nagyon megerősödtek a nemzetek, és akkor itt van egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy most például, ha megnéztük a felnőtt világbajnokságot, ott az amerikai csapat hát nem elől végzett. Ugye olaszok voltak kifejezetten előjük, neki nagyon erős lett, az olaszoknak egy vagy két év ezelőtt például kifejezetten kevésbé volt ilyen sikeres. Az amerikai csapat, illetve az ázsiai országokban nagyon sokszor ez az utánpótlás nagyon erős, de utána ez a felnőtt eltűnik.
Ez miért van? Mert abszolút igazat adok neked, tehát az amerikaiaknál teljesen kardvívásban is. Egy csomószor emlékszem a Gerevics Kovács Kárpáti kardvilágkupán is föl szoktak tűnni, 17-18 évesen tényleg úgy néz ki, hogy agyonverik a mezőnyt, majd aztán jönnek a VB-k, olimpiák, és egyszerűen a 32-ből képtelenek tovább.
Menni. Igen, az ember azt gondolná, hogy sokkal több érmet elvisznek, de nem visznek el. Ennek az az oka, hogy az amerikai vívásban az egyetemi sport elképesztően meg van támogatva. Tehát egy amerikai, az az új amerikai középréteg, aki oda szeretne kerülni, az, hogy nagy egyetemekre bekerüljenek, egy plusz lehetőség, a sporton keresztül pluszpontokat szereznek, nagyon-nagyon-nagyon sokan vívnak Amerikába. Tehát volt egy időszak, amikor Európából és a világ minden részéről olyan erővel szívták fel az edzőket, hogy félő volt, hogy marad Európában edző, és nem csak mi, hanem nagyon sok nemzet ezzel küzdött. Nagyon sok egyesület van, nagyon széles a bázis, viszont ahogy feljutnak ezek a sportolók, eljutnak az egyetemre, nagyon sokan abba hagyják, hiszen ők gyakorlatilag nem a vívást akarták, hanem az egyetemre akartak bekerülni, és onnantól kezdve karriert építenek, és ők már nem maradnak ott felnőttbe. Ezzel együtt azért vannak kifejezetten jó felnőtt amerikai vívók.
Persze, ezt most nem akartam
ennyire nem, de látványos a különbség, hogy például juniori kifejezetten erősek, és utána egy komoly luk keletkezik.
Visszatérve a magyar sportolókra, ugye belekezdtünk abba, hogy tehetség. Mi látod azon túl, hogy megy előre, gyors, mi adja egy komplex vívónak a tehetséget?
Hát én azt gondolom, hogy ha kell hozzá egy nagyfokú mozgás kultúra, mert a vívás azért nagyon-nagyon összetett, kell egy jófajta gondolkozásmód, hogy említsem meg azt, hogy nagyon sokszor az a kérdés, hogy tanulunk, vagy vívunk, vagy sportolunk. A vívás az egyik olyan sportág mellett, mert nagyon jól lehet tanulni. Tehát több válogatottat, vagy korábbi válogatottat is tudok mondani, aki egy, vagy akár két egyetemet is elvégzett, sőt, mi több a vívás az meg is kívánja, hogy az emberi agy az dolgozzon. Tehát nem lehet az, hogy csak vívunk, és akkor éldegélünk. Tehát, és nagyon jól trenírozza is a vívás az agyat. Tehát én azt gondolom, hogy a vívás egy olyan sportág, amelyet jól lehet tanulni, maximálisan ki kell, ha dolgoztatni kell a szellemet és a testet is. És aki erre fogékony, vagy legalábbis hajlandó ezt befogadni és beépíteni, az én azt gondolom jó vívó lesz, vagy jó eséllyel jó vívóvá válhat. Azért nagyon-nagyon sok külső tényező van, amelyet azért nehéz befolyásolni.
Ugye azzal kezdtük a műsort, hogy amellett, hogy sportigazgatója vagy a Vívó Szövetségnek, utánpótlás edzőként is dolgozol, és amennyire megismertelek, neked ez az edzősködés az egyik szerelmed.
Én nagyon-nagyon szeretem.
Mit szeretsz benne leginkább?
Őszinte leszek, ez pont idén nyáron néhány kollégától, de nagyon kedvesen tették visszajelzést, adtam. Én továbbra is versenyzek, tehát én azt gondolom, hogy ez egy versenyzés a klubok között és az edzők között, más szinten meg más térben. Én azt gondolom, az én karrierem leginkább most egyre inkább megértem, arra lett felhúzva, hogy jó edzőként adhassam át, amit ott megtanultam, vagy így, vagy úgy, és reményeim szerint olyan sportolókat, vagy olyan embereket tudunk majd adni, akik ezt a fantasztikus sportágnak a jó hírét viszik. Ha ideig eljutottunk, akkor szerintem rendben leszünk.
Hát ez végszónak tökéletes volt. Nagyon szépen köszönöm Fodor Kendének. A Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező Vívó magazinjának legfrissebb adását hallottátok, ez volt az Asszó, további kellemes rádióhallgatást.
Ez volt az Asszó, a Nemzeti Sportrádió vívás magazinja.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Labdarúgás.
A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak.